9. fejezet. Rospigliózi hercegéknél, ahova elég gyakran eljárt, könnyed társalgás folyt az asztal fölött. Arról beszéltek, hogy mi a legborzasztóbb dolog a világon. Az abbé, amikor az ő véleményét kérdezték, ezt felelte: nincs borzasztóbb a világon, mint egy megunt nő. Ezt nem látom, bemondta a herceg. A megunt nőnek az ember kiteszi a szűrét, és nincs többé. Szép volna, ha így volna. De mit csináljon, akit a sors azzal vert meg, hogy nem tud udvariatlan lenni a nőkkel? Őt csak ugyan ezzel verte meg a sors. Volt a vérében valami veleszületett lovagiasság, amely képtelenné tette arra, hogy nőnemű lénnyel, bármilyen korúval és bármilyen rangúval udvariatlan legyen. A világ dolgainak pedig megszokott jelenség, hogy minden oda törekszik, ahol kívánják. A pénz, a gyerek, a kutya, a nő egyformán megérzi, hogy hol szeretik és oda törekszik. Feléje a nők tódultak. Ő volt az igazi homo fam, ahogy Párizsban mondták róla. Férfiakhoz még csak tudott nyers lenni nagy ritkán, ha valamivel nagyon megharagították. De nőkkel szemben türelmes, előzékenysége és gavallérossága nem ismert határokat. Ez a Janina Olga értett hozzá, hogy ezeket a tulajdonságokat a legvégsőkig kimerítse. Attól a pillanattól kezdve, hogy célját elérte és úgyszólván elcsábította az abbét, szívósan és erőszakosan igyekezett elérni az egyetlen, kizárólagos és hivatalos szeretőrangját. Reggeltől estig csak ezen dolgozott valami ős erejű szívósággal. Váratlan időkben jelent meg az abbénál. Minden lépését figyelte. Órákig volt képes lesben állani az utcasarkon, hogy megtudja, vajon az abbé csak ugyan hazamegye valamelyik ismerőse palotájából, vagy van még más útja is. Mindig ott volt, és mindenütt ott volt. Az abbénak csak Karolinhoz való barátságát hagyta békén, mert tudta, hogy annak szerelmi íze többé nem lehet. De minden más női lény ellen szenvedelmes aknamunkát folytatott. Volt egy szobrásznő Rómában, aki megmintázta az abbé mellszobrát. A cserkesz grófné elment a szobrásznő műtermébe, és elkezdte gyalázni a szobrot. A szobrásznőt addig piszkálta és ingerelte, amíg az olyan dühbe jött, hogy földhöz vágta és 1000 darabra törte a kész szobrot. Akkor Janina Olga nyugodtan és dolga végezetten távozott, csak ezt akarta elérni. Aznapi feladatát elintézte, másnap ment keresni a másik áldozatot. A tanítványok közt is garázdálkodott, mihelyt az abbé a nő tanítványok valamelyikét a szokottnál jobban megdicsérte, Janina Olga azonnal igyekezett dolgát elrontani, kedvét elvenni. Pletykákat csinált, embereket összeveszített egymással, teljes életét csak céljának szánta, és még zongorázni sem a zongoráért tanult, hanem a mesterért. A mester eleinte mosolygott ezen a nagy igyekezeten. Aztán a dolog olykor kezdett kényelmetlenné válni. Ilyenkor szót emelt. A cserkesznő rajta kapottan húzta össze magát, óvatosan visszavonta kisé szövevényének pókszálait, aztán kitartóan újra kezdte. Mivel rájött, hogy az abbé a női könnyekkel szemben rögtön fegyvertelenné válik, elkezdett zokogó jeleneteket rendezni, és ezekkel majdnem mindig elérte, amit akart. Néha mégsem. Azt például nem tudta kiharcolni magának, hogy az abbé, amikor a nyár elérkezett, magával vigye a müncheni útra. De az abbé nem tágított, ezt a kérést kereken megtagadta. Ellenben magával vitte Ninos Gambatit, mert fontosnak tartotta, hogy ez a kitűnő tanítvány, aki az olaszok közt az ő irányát képviselte, megismerkedjék a tetralógiával. De a két muzsikus, A mester és a tanítvány hiába utazott Münchenbe, ott a legnagyobb fejetlenséget és kapkodást találták bemutató helyett. Lajos király egyszerűen megparancsolta volt, hogy a Rajna kincsét elő kell adni, és pedig az ő születése napján, augusztus 25-én. Ez a parancs merőben ellenkezett Wagnernek a tetralógiára vonatkozó elképzeléseivel. Ő lehetetlennek tartott, hogy a mű másként lásson először napvilágot, mint négy egymás után következő ünnepi esten. De a király parancsával még ő maga sem szállhatott szembe. Mindössze azt tehette, hogy tüntetően távol tartotta magát a dologtól személy szerint, csak művészi befolyását akarta megtartani. Tripsenből adván utasításokat, betanításra és szereposztásra vonatkozólag. A darabot tehát kitűzték, de ekkor Hans, aki eddig hősiesen kényszerítette magát a Wagner művek vezénylésére, nem bírta többé idegekkel a belső meghasonlást művészi és emberi fájdalmai között. Ott hagyott mindent, és elutazott. Helyét egy törekvő és tehetséges fiatal muzsikus Hans Richter foglalta el, aki Wagnertől kapott részletes, minden apróságra kiterjedő utasítások szerint dolgozott a betanításon, de a házi főpróbán látta, hogy az előadás méltatlan a műhöz. Kijelentette, hogy nem hajlandó vezényelni, és ott hagyott mindent. A bemutatót bizonytalan időre elhalasztották. A király születésnapja a Rajna kincse nélkül folyt le. A Wagner rajongók egész Európából összesereglettek a bemutatóra. Ott volt Kalergiszné szőke szépségének túlérett teljességében. Ott volt a nevezetes Schleinitz Mimi grófné, a legérdekesebb berlini irodalmi és művészeti szalon háziasszonya, aki az abbénak már régi ismerőse volt, sőt, valahányszor találkoztak, mindig felvillant köztük valami mélyebb összeköttetés, ki nem mondott, de bizsergő és forró lehetősége. Ott volt Pauline Viardo Garcia, a híres énekesnő, még régebbi ismerős, aki valaha, mint kislány kapott a világhírű mestertől zongora órákat, és most is váltottak egymással igen meleg hangú leveleket. Ott volt Dönhoff grófné, születése szerint Camporella Mária hercegnő, akit az abbé szintén még leánykorából ismert. És minden fővárosból jöttek még mások is, gazdag és előkelő zeneértők, akik az ilyen zenei kirándulást megengedhették maguknak. Mindezek visszautaztak úgy, ahogy jöttek, a Rajna kincse nélkül. Az abbé is, aki fogadta a hölgyek hódolatát, velük vacsorázott, szűk társaságban még a zongorához is leült, és kitűnően érezte magát, pedig útjának egyik célja se sikerült, sem a Rajna kincsét, sem Hansot nem láthatta. De többször meglátogatta az öreg Bülovnét, Hans édesanyját, és attól sok mindent megtudott. A kemény és erős öregasszony mindeddig távol tartotta magát fia családi természetű dolgaitól, de hallott és látott mindent. És az abbé volt az egyetlen, akinek mindezt el is mondhatta. Az abbé leánya tette az ő fiát boldogtalanná, és mindkettőjük gyermekeinek életébe úgy lépett bele Wagner, mint maga a végzet. Ez hosszú-hosszú évek óta tartott már, mondta Bülovné. Én mindjárt észrevettem, amikor elkezdődött, de nem szólhattam. Az anya neve ilyenkor Hallgas. Reméltem is, hogy majd egyszer vége szakad az udvarlásnak, és Hans soha nem fog megtudni semmit. Tehát másképpen történt. Szegény Hans, a szívem vérzik érte. Még most is szereti Kozimát. Soha míg él, nem is fog mást szeretni. Soha az én fiam ebben az életben boldog már nem lehet. De Isten látja lelkemet. Nem átkozok senkit. Az abbé megfogta az öregasszony kezét. Kérni is akarom, hogy Kozimát ne gyűlölje. Nem gyűlölöm, de nem tudom megérteni. Hogyan lehet boldog, ha másoknak ennyi bánatot okozott? De nem törődik vele. Mondta Richternek is, hogy ő akár holtakon is keresztül gázolt volna, csak hogy a Wagneré lehessen. Úgy látszik, csak ugyan egymásnak vannak teremtve. És a lelkem mélyen már-már kezdek megbocsátani nekik. De még azért várok egy kicsit. Maga bocsát meg nekik, mester. Úgy látom, teljesen félre ismeri a helyzetet. Hiszen ők nem akarnak megbocsátani magának. Tessék. Így van, ahogy mondtam. Nekem pontos értesüléseim vannak, és ezekben megbízhatik. Wagner nagyon szeretne magával kibékülni, ami természetes is. Most már mindent elért, most még a maga barátságát is akarja. Akkor aztán minden az övé. Folyton hangoztatja is, hogy neki egy igazi barátja van, csak az életben egyetlen egy, és ez a mester. De Kozimával másképpen áll a dolog. Kozima halálosan haragszik magára, és hangoztatja, hogy nem akar kibékülni. Franci ámulva és elképedve hallgatta. Mindeddig kőszívű apának látta magát, aki túl szigorúan fogott fel bizonyos társadalmi szempontokat, és elhamarkodva taszította el egyetlen gyermekét magától. Gyakran megmozdult benne a lelkiismeret az utóbbi időben, és szívtelenségnek érezte, hogy távol tartja magát leánya boldogságától, és most kitűnik, hogy ő nem kell Kozimának. Annak az élőlénynek, aki mindig a legközelebb állott hozzá, akiért annyit dolgozott, aki ez a legmeghittebb és legtisztább gyengétséggel vonzódott, másik két gyermeke, akiknél titokban mindig jobban szerette Kozimát, nincs többé. Kozima megvan, boldog, és nem akar tudni róla. Soká beszélt még Bülovnéval, hosszasan faggatta a részletekről, és látni kellett, hogy az öregasszony értesülései pontosak. Wagner szeretne vele békülni, de Kozima dacosan nem engedi. Kozima egy életre megharagudott, hogy élete nagy válsága alkalmával apja nem állott melléje. Ja, ez a szülők sorsa, mondta Bülovné. Ha felnőnek, mi többé nem kellünk nekik. Hát, majd elviseljük, felelte az apé. Könnyedén mosolygott hozzá, de az ajka remegett és szívében véres fájdalmat érzett. Úgy utazott el Münchenből, szíven döfve, legbensőbb érzéséből kifosztva, a társtalan egyedül valóság üres hidegségében lelkében. Olga Janina várta Rómában az állomáson hatalmas virágbokrétával követelődző szerelemmel. Együtt kocsisztak be a városba. A cserkesznő szimpadias faggatásba kezdett kedvese szerelmi hűsége felől. Ő immel ámmal felelgetett csak, hogy feleljen valamit. És magában azt kérdezte, hogy mi köze van neki ehhez a nőhöz voltaképpen, és hogyan kerül ez ide melléje a kocsi ülésre. Karolin viszont csak a forma kedvéért intézett hozzá egy pár kérdést a müncheni útról, esze egészen másút járt. Egész tudatát felkorbácsolta a közeledő zsinat. Pius pápa december elejére hívta össze azt a zsinatot, amely a pápa tévedhetetlenségét volt hivatva kimondani. December még messze volt, de a főpapság körében az izgalom már megkezdődött. A párt keretek már kezdtek alakuló körvonalakat mutatni. Karolin tisztára vallási lázba esett, folyton imádkozott a zsinat sikeréért, és ha nem imádkozott, akkor vatikáni vendégei voltak, akikkel a zsinat eshetőségeit vitatta. És az a rejtett harag, amelyet még mindig érzett veje ellen, most leplezetlenül kitört a vő fivérével kapcsolatban. A Vatikánban híre járt, hogy Hohenlohe bíboros ingadozik, sőt, inkább az új dogma ellen van, mint mellette. Mindenki tudta, hogy a bíboros testvérbátyja, Hohenlohe Chlodwig herceg, bajor miniszterelnök, körtáviratot intézett az európai hatalmakhoz, és figyelmeztette őket a zsinat politikai veszedelmeire, főként arra, hogy a pápa erősíteni igyekszik világi hatalmát. Mindenki tudta azt is, hogy a bíbornok másik bátyja, Hohenlohe Konstantin herceg, legbizalmasabb embere annak a Ferenc Józsefnek, aki a pápa befolyását a monarchia kulturális ügyeire túlontúl sokalja. Alig lehetett feltenni a bíborosról, hogy szembe helyezkedik két fivére családi politikájával. És hogy a dogmának alig ha lesz híve, az elég hamar meg is látszott. A világ összes püspökei erősen készülődtek a zsinat kényes és nehéz tárgyára, mind egyházjogi szakértőkről gondoskodtak maguknak. Így tett Gustav bíboros is, meghívta a maga szakértőjének Friedrich egyetemi tanárt, a pápaság világi hatalmának nyilvános ellenségét, annak a Döllinger egyházjogásznak a tanítványát, aki Chlodwig hercegnek a körtáviratot sugalmazta. Mindezt Karolin egyetlen szuszra mondta el az érkezetnek. Mint egyik Hohenlohe anyósa, saját személyében érezte magát felelősnek a Hohenlohe család pápa ellenes, és szerinte ennél fogva Isten káromló magatartásáért. Penitenciát tartott, böjtölt, imádkozott, és szikrázó haraggal beszélt a bíborosról. Remélem, most megszakítja vele az összeköttetést. Ne haragudjék, Karolin, de nekem a zsinathoz semmi közöm. És egyik bíboros nekem éppen annyi, mint a másik, ha csak személyes közelség nem fűz össze bennünket. Gustav bíboros pedig mindig kedves, jó, előzékeny volt hozzám. Tüntetően szeret engem, folyton vendége vagyok a villadesztében. Nagyon otromba dolog volna szakítanom vele olyan kérdés miatt, amelyből egy szót sem értek, és amelyet nem is én rám bíztak. Nincs nagyobb fájdalmam, Franci, mint az, hogy maga nem jó katolikus. Dehogy is nem vagyok az, amit a zsinat kimond, azt én lelkesen hinni fogom. Az én fájdalmaim egészen más természetűek. Azok a fájdalmak is abból származnak, hogy katolikus létére akkora barátságba keveredett egy cinikus és Isten káromló zsidóval. Hát nem látja az Isten jelet? Nem veszi észre, hogy Isten miért sújtja magát boldogtalansággal? Annak a szegény Berlioznak volt igaza. Az ki nem állhatta Wagnert. Joggal, mint Wagner egyik áldozata halt meg. Ugyan ne túlozzon el mindent, Karolin. Berlioz meghalt szegény, mert beteges volt, meg öreg. A tengerészfia eltűnt a tengerát, ez teljesen levette a lábáról, meghalt. Wagnernek ehhez semmi köze. És már százszor mondtam, hogy Wagner zsidóságára semmi kétségtelen adat nincs. Adat kell magának, hát nincs szeme, nincs emberismerete. De tudok magának mutatni valamit. Záros fiókból elővett egy gondosan elcsukott német újságot. Ezt az alatt kaptam, míg maga Münchenben jár. Igen, igen, ismerem ezt a cikket. Freytag írta. És maga erre legyint. Hát ez a cikk, ez egy ragyogó írás. Pontról pontra bebizonyítja Wagner műveiből, hogy amely zenei bűnöket Wagner a zsidó zene szemére vetett, azokat mind ordítóan feltalálhatók az ő zenéjében. De magának hiába beszélne az üdvözítő maga is. Ismétlem, hogy maga nem jó katolikus. A bánatot akar nekem okozni, csak imádja tovább a maga Wagnerét, csak fújjon egy követ Hohenlohe bíborossal, és kárhozzon el. Én szerencsétlen nő. Mást nem tehetek, mint hogy sírva imádkozom a maga lelke üdvösségért, de attól tartok, hogy már későn. Az abbé türelmesen végigvárta az asszony könnyező szónoklatát, aztán végigvárt még hármat. Nem mondott ellent, hogy ne nyújtsa a vitát, hallgatott. És magában azt kérdezte, hogy miért érzi olyan hihetetlenül távolinak és idegennek ezt az asszonyt, aki valaha mindent jelentett neki. Hazament fáradtan, magányosan, kedvetlenül. Magyarországra vágyott. Ez a vágy most egyre többször látogatta meg, mint életében annyiszor már és annyi mindentől, most végre öregkora küszöbén ettől remélte a megváltást. A zsinatra nagyban készülődött az örök város. A San Pietro in Montorio előtt oszlopot állítottak a zsinatnak, egyre másra érkeztek a püspökök, hogy jóval a megnyitás előtt tájékozódjanak a pártállások felől, és a zsinat előtt két hónappal már 500 külföldi püspök lakott Rómában. Már tudni vélték, hogy a franciák legnagyobb tekintélyei, Dupanloup és Boncozé bíborosok a dogma ellen vannak. Schwarzenberg bíboros állítólag kijelentette, hogy ha a dogma keresztül megy, ő leteszi a bíborosi kalapot. A rotenburgi érsek pedig azt mondta, hogy a dogma kimaradása esetén egész Németország protestáns lesz. Viszont a jezsuiták fogadkoztak, hogy többségük teljesen biztos. Karolin alig aludt az izgalomtól, és az abbé minden órának örvendett, amelyet nem a Via del Babuinon kellett töltenie. Mások a Vatikánba mentek a zsinati terem rendezkedését megtekinteni, őt ez nem érdekelte. Tanítványai sokkal jobban érdekelték, és azok a fiatal zenészek, akik a világ minden tájáról elvetődvén Rómába, éppen úgy felkeresték őt, mint hogy a hívők felkeresték a pápát. Éppen mostanság járt nála egy skandináv fiatalember, aki éppen olyan hosszú hajat hordott, mint ő, csak hogy nem fehéret. Griegnek hívták. Szonátát hozott hegedűre és zongorára. Üljön le, fiam, és játssza el. Bocsánat, de nincs, aki hegedűjön. Nem tudja egyszerre lejátszani mind a kettőt. Na, csak játssza a zongorát, én majd itt fenn leütöm a hegedűt. Végig mentek rajta. A szonáta érdekes volt, erősen nemzeti jellegű, harmóniáiban sok volt a bátorság és eredetiség. Megdicsérte és megkérdezte, tehetne-e érte valamit. Egyetlen kérésem volna, mester, egyszer életemben szeretném Lisztet zongorázni hallani. Ő habozott, de aztán jó lelkűen leült. Hadd legyen boldog a fiatalember. Eljátszotta neki a Tasso szimfónia egy részét, magában derűsen mosolyogva a Grieg megdöbbent elképedése fölött. Aztán elővette a szonátát, és lejátszotta elejétől végig hegedűt is, zongorát is, még teltebben és gazdagabban, ahogy a szerző leírta. Mester, ez hihetetlen, hebegte a fiatalember. Ha nem látnám magam, nem tudnám elhinni, hogy ez lehet. Ugye? Semmisé. Csak tudok egy kicsit lapról játszani. Öreg muzsikus vagyok én már, kedves fiam. Grieg egy fél órai beszélgetés után elment. Aztán másnap jött más. A tanítványok szorgalmasan dolgoztak. Fiatal tehetségek nőttön nőttek, fejlődtek a keze alatt. Ez még örömet adott a Cosima miatt oly fájdalmas hónapokban. Aztán külső események is jöttek. A lapok tele voltak a Suezi csatorna megnyitásával és a zsinat híreivel. December egyik első napján szakadó esőben meg is kezdődött a nagy esemény. A Péter templomban nagy mise volt és óriási felvonulás, de a roppant tömegtől nem lehetett látni még egy vitrát sem. Azt a termet azonban, ahol a tanácskozásoknak le kellett folyniuk, meg lehetett nézni. Goblenekkel vonták be a falakat, díszes tribünöket állítottak fel, a kardinálisok helyeit pirossal, a püspökök helyeit zölddel párnázták ki. Ugyanezen a napon az öreg pápa bullát adott ki, hogy mi történjék, ha a zsinat alatt ő megtalálna halni. Azt is lehetett hallani, hogy Erzsébet magyar királyné Rómába érkezett, és a nagymisén meg is jelent. De Franci őt sem tudta meglátni. Nem is sokat nézelődhetett, mert Karolin a nagy vallási izgalomtól sírógörcsöt kapott a templomban, és haza kellett vinni. A zsinat résztvevői között ismerősök is voltak. Lejött Hajnald, lejött Ipoly püspök is. Az abbé gyakran felkereste őket, de azok se tudtak másról beszélni, mint a zsinatról. Minden nap meghozta maga izgalmát. Mathieu bíboros már is botrányosan otthagyta az egészet, és hazautazott. Dupanloup megszervezte a francia ellenzéket. A német főpapok hevesen kikeltek a zsinat vezetésének szelleme ellen. Hohenlohe kizártnak tartotta, hogy a dogma keresztül menjen. Mindez az abbét idegessé tette, mert Karolin mellett most már nem lehetett megmaradni tomboló izgatottsága miatt. Ha meg hazament, Olga Janina ült a nyakán, örökös bokrétáival, féltékenységi jeleneteivel, egyre követelőbb kegyencnői rangjával. Ő tehát megelégelvén az egészet egy szép napon hirtelen összecsomagolt, és elutazott Magyarországra. Meg se állott Horpácsig, a gróf Széchenyi Imre otthonáig. Elérkeztének hírére csak ugyan odajött Aponyi Albert gróf is, valamint Mihálovics Ödön, az a magyar muzsikus, akinek ő adott Cornéliushoz ajánló levelet. Ezek a horpácsi napok áldott kedves napok voltak. A vidéki magyar úri élet könnyed kedélye, vendéglátó vidámsága adta a hátteret, a tartalmat pedig a mélyen járó zenei beszélgetésekkel eltöltött órák. Valaki állandóan ott ült a zongoránál, és közben mind erősebben kapott szavakat Francinak az a vágya, hogy itthon dolgozhassék. A horpácsi társaság már komoly formában beszélt róla, nem is tett kivihetetlennek a gondolat. Az volt a feladat, hogy az országgyűléssel megszavaztassák egy államsegélyes zeneakadémia felállítását. Ezt pedig remélni lehetett, ha jól megszervezik a dolgot, és a Liszt Ferenc világhírű nevét is beleviszik a küzdelembe. A magocska szemmel láthatóan érlelődött. Aponyi gróf nagyon melegen karolta fel az ötletet. Horpácsról felmentek Pestre is, és így gyorsan elterjedt a híre annak a lehetőségnek, hogy Liszt Ferencet hazahozzák dolgozni. Schwentner apát nem egy politikus ismert, azokat mind felkereste, és figyelmükbe ajánlotta a gondolatot. Rómában aztán mind a két asszonnyal meggyűlt a baja. Karolin hercegnő élő halottá vált közben a zsinat izgalmaitól, még csak az kellett neki, hogy barátja számot adjon neki a pesti tervről. A hercegnő magán kívül volt haragjában. Érveket nem igen tudott találni, csak szenvedélyes panaszokat, vádakat és baljóslatokat. Minden áldott nap külön nagy jelenetet hozott kettőjük között. A weimári hónapokat nagy nehezen még csak lenyelte volna. De hogy Franci most még Pestre is lekösse magát, hát ez már sok volt neki. Mi marad akkor Rómára, amelyet ő nem hagyhat el? Sírt, kiabált, heveskedett, átkozta egész Magyarországot. A másik asszonnyal nem különben jelenete volt minden nap. Az most már megszállottjává vált a féltékenységnek. Más okból, mint Karolin, de ugyanúgy sírt, kiabált, fenyegetődzött ő is, sőt, még sokkal jobban. A földre dobta magát, sikoltozott, tárgyakat vágott földhöz. Fortunato az abbé olasz inasa már előre káromkodott, ha a cserkesz bestia, mint ő nevezte, megjelent a Santa Francesca Romana csendes, áhítatos épületében. Olga Janina tört vásárolt, és most már minden alkalommal előszedegette. Betudomásul kiáltotta sikoltva, hogy megölöm magamat, de előbb téged foglak leszúrni, ha még egyszer nélkülem elutazol. Ne tegezzen, fiam, mert kihallatszik. Másodszor pedig legyen esze. Nekem most Weimarba kell mennem, és oda maga nem jöhet. Miért ne jöhetnék? Vannak Weimarban tanítványai? Vannak. Tessék, egyel többen lesznek. De maga kínos helyzetekbe hoz engem, drágám. Én reverendát hordok, és nem szeretem, ha maga állandóan kirakatba teszi, hogy köze van hozzám. Ilyenkor a cserkesznő egy pillanat alatt megváltozott. Azonnal térdre esett, és elkezdte az abbé kezét csókolni. Bocsásson meg az Istenre, kérem, bocsásson meg, ha meggondolatlan voltam. Megesküszöm mindenre, ami szent, hogy ezentúl vigyázni fogok, csak könyörgöm, vigyen magával, mert ha egyedül hagy, én megbolondulok a szenvedéstől. Átölelte a térdeit, és úgy nézett fel rá könyvben úszó arccal. Jól van, majd beszélünk róla, mondta az abbé, csak hogy véget vessen a jelenetnek. A cserkesznő felugrott, ujjongva táncolni kezdett a boldogságtól, neki esett, ölelte, csókolta, ahol érte. Bocsánat, tiltakozott az abbé. Én nem ígértem semmit, csak azt mondtam, hogy beszélünk a dologról. Erre újabb kétségbeesés, zokogás, könyörgés, sikoltozás következett. Ő most már igazán nem tudta, hogy mit csináljon. Végül már arra gondolt, hogy titokban készíti elő Weimari útját, éjszaka csomagol és korán reggel elszökik. De ezt a tervet is lehetetlen volt végrehajtani. Olga Janina példátlan éberséggel figyelt minden apró jelet, gyanakvását senki sem játszotta ki. És az utazás előestéjén mégiscsak beszélni kellett a dologról. Nézze, legyen esze. Inkább megígérem, hogy minden nap írok magának, maradjon szépen itthon és gyakoroljon. Pár hét az egész. Ki van zárva, ezt már ismerem. Pár hetet mond, és pár hónap lesz belőle. Én is utazom. Az lehetetlen. Helyes, ha úgy akarja, a vonat elé fekszem. Menjen az a vonat, ha tud. És ha a sinekről erőszakkal elvisznek, akkor hazamegyek és megölöm magam, erre ünnepélyesen megesküszöm. De előbb megírom az összes lapoknak, hogy miért megyek a halálba. Liszt abbé szívtelensége miatt. Ha így jobban tetszik, hát jó. Nem volt mit tenni, magával vitte. Weimarban az Erbprinzbe helyezte el, maga beköltözött a kertészet három szobájába. A kisváros még aznap tudta, hogy az abbé nővel érkezett, mégpedig nagyon csinossal. És amikor francia nagyhercegnél hivatalosan jelentkezett, az már megjegyzést is tett a szép utitásról. Tanítványom, felelte ő gyorsan, mint annyian mások. Kérem, nevetett a nagyherceg, előttem nem kell védekeznie. Én tudom, hogy nem tett papi fogatalmat. De az én derék weimári népemnek nehéz lesz megmagyarázni, hogy egy ilyen csinos utitárs csak zongorázni tanul magától. Na, ez azonban nem rám tartozik. Beszéljünk a mi dolgainkról. Rendben találta a kertészetet? Köszönöm, fenség, minden rendben van. És milyen terveket hozott magával? Az idén Beethoven centenárium van. Az abbé elmondta részletes terveit. Olga Janináról nem esett több szó. Továbbá még aznap kitűnt, hogy a másik Olga, Meyendorf báróné már nem lakik Weimarban, kevéssel ezelőtt helyezték át a férjét Karlsruhe-ba. Attól tehát, hogy a két Olga leszedi egymás kontját, nem kellett tartani. Ezzel valamennyire könnyebben érezte magát. De ha nyílt botrány nem történt, a csendes botrány annál nagyobb volt. Olga Janina azonnal értésére adta minden női lénynek, aki az abbé közelében felmerült, hogy aki az abbéra csak ránézni is merészel, annak igen komoly kellemetlenségei lesznek. Aztán összeveszett Adelaide von Schornnal, a hercegnő állandó levelezőjével. Felfedezte ugyanis, hogy Adelaide elég messze eső lakásáról oda lehet látni a fák között a kertészet épületére. Tudván, hogy ez a vén kisasszony állandó jelentéseket küld Rómába az abbé napjainak folyásáról, a kém ellen fellépett ellenkémnek, és kileste, hogy Adelaide órák hosszat ott áll az ablakban, és színházi messzelátóval figyeli az abbé ebédlőjét, amelyben jó világos szoba lévén még a bent ülőket is meg tudja különböztetni, azonnal behatolt az Adelaide lakásába, hogy tetten érje az ablaknál, és akkora patáliát csapott, hogy arról Weimar egész lakossága értesült. Viszont kétségtelen volt, hogy Karolin hercegnő is értesül róla. De aztán lecsillapodtak a dolgok. Weimar megszokta az abbé mellett testőrként lépkedő cserkesz hölgyet. És amikor Olga Janináról kitűnt, hogy igen jól tud zongorázni, a dolog el is vesztette különösebb jelentőségét. A Beethoven centenárium ünnepségei 4 napig tartottak. Az utolsó napon Franci maga vezényelte a 9-et. Olga Janina minden nap újabb és újabb hírlapot hozott haza, amely az ünnepség sikeréről számolt be. Az új zene ellenségei ellustultak, és a nagyobbára Rómában élő Lisztet nem tekintették már akkora veszedelemnek. A zeneünnepen Beethoven kantátéját is előadták, tehát lett volna alkalom kirohanni ellene, de a sajtó ezúttal csendesen viselkedett. Sőt, itt-ott baráti hangok is felmerültek. Volt egy hang, amely még különös vezénylési módszeréről is jó indulattal írt, pedig Lisztet, a dirigenst régebben darabokká tépték a zenekritikák. Ez a hang az egyház zenei folyóirat, a Musica Sacra hangja volt, amelyet Olga Janina olvasott fel neki egy nap délutáni teája mellé. Liszt Ferenc állt a dirigens helyén, szokott fekete reverendájában, örömtől piros arccal, nyilvánvalóan boldogan, hogy a nagy halottat ünnepelheti. Csupa fény és erő volt az előadás. Liszt eréje és szelleme hatott át, és tűzzel gyújtott fel mindenkit. És hogyan vezényelt? Szó sem volt arról, hogy karmesteri pálcáját egyenletesen mozgassa, intésekkel és mozdulatokkal mutat rá a mű szellemének egyetlen helyes felfogására. Egyes hangszerek váratlan bevágását erősen érezteti, gyakran lábával is dobbant hozzá. Énekelhető motívumoknál finom, fehérkeze hosszú, lassú vonalakban szeli át a levegőt, de hirtelen ökölbe szorulva csap le, ha döntő akkord következik. Gyorsabb tempóknál pálcája gyakran együtt mozog a 16-okkal, ha ugyan le nem tette kezéből, ami elég gyakran megtörténik. Ha emelkedő széles akkordok közelednek a befejezés felé, mindkét karját felemeli és mindkét kezét szétnyitja. Amikor piánó jön, mintha egész termete magába süppedne, viszont óriásivá nő, ha crescendóra van szükség. Ilyenkor Liszt lábujjhegyre ágaskodik, és karjait feje fölé emeli. A vezérkönyv akár ott se volna előtte, alig pillant vele. Egyáltalában olyan pillanatoknál, amelyek maguktól adódnak, például hosszabb ideig tartó lassúbb témánál és könnyű ütemfajnál, tűnődve néz le maga elé, meg se moccan, és karját összefogja hátán. Ilyenkor csupa fül, rendkívül örvend a dallamok felségesen ömlő áradatának, míg nem megint összeszedi magát, hogy bátran és erélyesen belenyúljon a dologba. Ez eredeti, és lehetnek, akik furcsának találják, de meg lehetett figyelni, mennyire hatalmába keríti az egyes hangszereket az a szellem, amely ezt a karmestert fűti. Mint minden jelentékeny egyéniségből, ebből is az ihletés éltető, friss forrása fakad. Hiszen ez gyönyörű, kiáltott fel a cserkesznő. Igen, elég jó. És különben igen kedves ember ez az Ude. A cserkesznő hirtelen az asztalhoz vágta a folyóiratot. Elváltozott arccal fogcsikorgatva kiáltotta. Gyűlöllek, gyűlöllek! Mi az, fiacskám, megbolondult? Gyűlöllek, mert olyan híres vagy, olyan ellenállhatatlan vagy, olyan démoni vagy. Gyűlöllek, amiért annyi nő oda van érted. Megpukkadok a dütöl, hogy mások is szeretni mernek. Akik a tieid voltak, azokat szeretném megfojtani. A múltadra is olyan féltékeny vagyok, mint egy őrült. Ha nem tudom, mire gondolsz, nézem az arcodat, és szeretnélek megfojtani, mert nem láthatom a gondolataidat. Én már nem is tudom, hogy hova fog ez vezetni. Ez oda fog vezetni, gyermekem, hogy magát zárt intézetbe viszik. Miért kerít olyan nagy feneket minden ostobaságnak? Örüljön, hogy ilyen szépen együtt vagyunk, és nyugodjék bele, hogy én az egész világé vagyok. Próbálja meg szeretni azokat, akik engem szeretnek. Éppen azért, mert engem szeretnek. Tehát a lelkükben van valami, ami azonos magával. A féltékenység az barbár és önző dolog. Azon kívül annak, aki mellettem van, nem nagyon ajánlatos. Hogy tud maga megbirkózni az egész világgal, fiacskám? Csak saját magát kergeti az őrületbe. Sokkal előkelőbb dolog volna, ha örülne nekem is, örülne még annak is, hogy volt néhány kellemes pillanatom az életben, amit asszonyoktól kaptam. Olga Janina magán kívül felpattan. Micsoda! Még örüljek is annak, amitől megőrülök? Hát nekem megáll az eszem, hogy ilyet kívánt tőlem. Hát maga nem tudja, hogy mi az a féltékenység. Hát nem volt maga soha szerelmes. Attól tartok, kedvesem, hogy soha se voltam úgy szerelmes, ahogy maga képzeli. Én csak szeretni tudok, szerelmes lenni nem tudok. A cserkesznő hevesen szedte a lélegzetet tágra nyílt orjukain keresztül, felindultan némán nézte az abbét. Én csak annyit mondok, szólt hosszú hallgatás után, hogy ebből egyszer nagy baj lesz. Ne fenyegetődzék, fiam, felelt unottan és bosszusan az abbé. Én részint nem ijedek meg tőle, részint már kezd egy kicsit sok lenni nekem. Meguntál, sikoltott fel az asszony. Megint nagy jelenet következett, erre Olga Janina végigcsinálta tombolásainak egész skáláját, végül szimpadiasan sikoltva, dulcsírással odavágta. Isten veled örökre! Elrohant, bevágta maga után az ajtót. Az abbé bosszusan nézett utána az ablakból. Látta, hogy Olga Janina futva rohan az utcán. Fáradtan, mérgelődve sóhajtott utána. Kár ezért a nőért, hogy ilyen bolond, komédiázó természet szorult belé. Különben jó asszony, és néha nagyon kedves. De így sok bosszúságot okoz, és nagyon-nagyon fárasztó. Most bőgve rohan végig az utcán, haza az Erprincbe, a járókelők látják, és egy óra múlva az egész város beszélni fogja, hogy az abbénak botránya volt a szeretőjével. Olga Janina pedig egy óra alatt lehiggad, megbánja a jelenetet, rimánkodó levélben fog bocsánatot kérni, és három napig olyan alázatos szerényen fogja magát viselni, mint egy angyal. Csak ugyan nem telt bele két óra. Jött az Erprinc házi szolgája a levéllel. Türelmetlen haraggal bontotta fel. Háborodott kusza betűkkel ez állott csak a levélpapíron. Ha még életben akarsz látni, jöjj azonnal, mire ezt a levelet megkapod, megmérgezem magam. Azonnal vette a kalapját és sietett az Erprincbe. Közben feltűnés nélkül igyekezett kitudni a házi szolgától, hogy mit csinál a grófné. De az nem tudott felvilágosítást adni, a levelet a szobapincértől kapta, kézbesítés véget. Amikor felsietett a lépcsőn, és benyitott a szobába, az asszony arcán szörnyű rémületet látott. Megőrült maga! Kiáltotta haragosan. Az asszony elébe borult a földre, és átkarolta a térdét, amint szokta. Halálsápat arccal nézett fel rá, és látszott rajta, hogy most nem komédiázik. Ments meg! Az Istenre kérlek, ments meg! Nem akarok meghalni! Mérget vettem be, de élni akarok! Gyorsan körülpillantott a szobában, az asztalon gyógyszeres doboz talált, mellette egy adagnyi szernek kibontott kis papírborítékját és üres poharat, amely még nedves volt. Rémülten fordult vissza a nőhöz, aki ott maradt a földön, de már feküdt és rettegett. Úgy nézett fel az abbéra, mint aki a messiást várja. Azonnal hányni! Kiáltott az abbé, és odalépett, hogy felsegítse. Már hánytam! Felelt az asszony gyenge hangon, mialatt ő a díványhoz támogatta. Ahogy lenyeltem, abban a pillanatban nagyon megijedtem, és azonnal sikerült visszaadni. Ugye nem halok meg? Mondja, hogy életben maradok. Ugye életben maradok? Meddig volt magában az a méreg? 3 másodpercig, amíg innen a díványtól a mosdóig mentem. Ne hivassunk orvost, nem hivatunk orvost, nem csinálunk botrányt, hogy az újságok örüljenek. Nem lesz kutya baja sem. Miféle méreg volt az, amit bevett? Nem tudom, kaptam. De csak a felét tettem be a pohárba, a többi kiszóródott a szőnyegre, mert reszketett a kezem. Talán a felénél is több kiszóródott. Ja Istenem, milyen jó, hogy megnyugodtam. Persze, hogy nem fogok meghalni. Haragszik? Az abbé az orvosságos dobozt vizsgálta, arra rá volt írva az Olga Janina írásával altató. A dolog egyszerre komolytalanná vált. Az öngyilkos bevette 1 adag altatónak a felét. Viszont rémülete, hogy meg fog halni, az nem volt tettetés, ahhoz nem fért kétség. Olyan színésznő, aki a rettegést így megjátsza, nincs a világon. Olga Janina a díványon feküdt, felkönyökölt tekintetében meghunyászkodás volt, és annak a gyermeknek veréstől való félelme, aki rosszat tett. Most mit csináljak magával, mi? Én még nőt soha se ütöttem meg életemben, és öreg fejjel nem akarom elkezdeni. Pedig igazság szerint 2 hatalmas nyaklevest kellene adnom magának. Jobbról, balról, de olyat, hogy megemlegesse. Üss meg, nem bánom. Tőled még az is jó. Ó, hogy imádlak, hogy imádlak. Felugrott a diványról, nem volt már semmi baja. Megállt az abbé előtt, és villámlóan a szemébe nézett. Nem bánom, ha megpofozol is. Megéri, mert most legalább látod, hogy képes volnék meghalni, érted? Ő pedig nem tudta, hogy mit gondoljon. Mennyi ebből a hazugság, mennyi a kiszámított ijeszgetés, és mennyi az őszinteség. Az asszony odabújt a melléhez, és ő átkarolta a vállát, mint aki terhes kötelességet végez. És ekkor meglepve érezte, hogy a nő teljes testében úgy remeg, mint az erősen didergő állat. Ez sem lehetett hazugság. Részvéttel erősebben ölelte melléhez a cserkesz grófnét, és közben felsóhajtott. Drága angyalom, de megbüntetett magával a jó Isten.